És már nem is kell feltétlenül optimistának lenni, mert hogy már itt van mai vendégem dr. Tóth Ferenc, igaz, még itt a stúdióban nincs, de mindjárt érkezik idebe, úgyhogy addig még egy picit elmondom újra, hogy ki is ő és miért is hívtam meg őt ide. Ő az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az egyik kutatója, az ÖMKI-vel, ugye, ahogy ezt általában köznyelven emlegetik ezt az intézményt, nekem is több szálon kapcsolódom az ÖMKI-hez, volt is már az ÖMKI-től vendégünk dr. Dexler Dóra, aki az ÖMKI vezetője itt a kávézóban. Egy nagyon fontos munkát végeznek ők, mégpedig azt próbálják meg valahogy összehozni, hogy hogyan lehet egy kicsit vagy nagyon megreformálni. Feri, légy, csukd már be kérlek azt a kinti ajtót, igen. Hogy hogyan lehet az ipari mezőgazdaságot egy kicsit, igen, egyáltalán megreformálás szó, nem is tudom, hogy mennyire jó szó, mert hogy egy csomó tekintetben olyan technikák, olyan módszerekről van szó, amiket egyébként már réges-régen alkalmaztak, csak elfelejtettük őket, meg ugye nagyon ráálltunk erre az ipari megoldásra, és minden gyorsan, azonnal, olcsón és sokat akarunk, és hát ennek meg máshol van meg az ára, és ők az intézmény, akik megpróbálják azokat az alternatív megoldásokat végig kísérletezni, amiket utána lehet javasolni a gazdálkodóknak, hogy ez pedig egy jó megoldás, és Ferenc is itt dolgozik, és hát ő magát radikális életpártolónak, életigenlőnek tartja, úgyhogy majd erről mindjárt beszélünk. Kérlek szépen, azt a mikrofon nyugodtan ragad meg, és akkor én be is kapcsolom, és akkor egész közel, csak így a mikrofon, jó közel a mikrofonba, és úgy tökéletes. Szia, Feri, örülök, hogy sikerült ide érned.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Na hát, én ezt már beharangoztam rólad, hogy te radikális életpártinak valod magad. Ez mit jelent, hogy valaki radikális életpártoló, vagy párti?
Hát ez azt jelenti, hogy minden élet szent a számomra. Tehát, ugye, ahhoz képest, hogy kertészeti kutatásban dolgozom, ahhoz képest én a saját kertemben nem engedem, hogy bárki agyon tapossan akár egy mesztelen csigát is.
Ez azért is különösen furcsa, mert hogy te, ha jól tudom, alapvetően növényvédelem felől érkeztél, ami nem kifejezetten arra híres, hogy minden egyes kis rovart óvnak.
Ez így van, sőt, hát még visszább mennék. Általános agrármérnökként végeztem Gödöllőn, de állattenyésztési szakirányon. Uh-huh. Na most az állattenyésztés, itt haszonállattenyésztésre kell gondolni, olyan állatokról, amiket azért tenyésztünk, hogy megegyük őket. És én magam is fogyasztok húst, tartottam is állatot, le is vágom az állatot, hogyha annak eljön az ideje. És ez nem áll ellentétben az én világképemben azzal, hogy én a kártevőnek bélyegzett állatokat a kertben nem ölöm meg.
És ez, ja, teszem fel leszek az ördögügyvéd, de miért nem? Hiszen kártevő és kárt tesz a kertünkben.
Igen, azért, mert én nem csigával táplálkozom, hogyha csigával táplálkoznék, akkor természetesen gyűjteném, enném, ezzel úgymond a létszámukat is szabályoznám.
Egy kis foghagymás vajjal azért, nem rossz, hogy csiga sem.
Biztos nagyon rossz, nagyon jó lenne. Egyébként kóstoltam már eredeti francia csiga ételt is, fokhagymás vajjal, igen, nagyon finom volt. Próbáltam saját magam is elkészíteni még 20 éves koromban, persze barátokkal együtt poénból, megettük, de nem volt finom. Tehát úgy vagyok vele, hogyha egy állatnak úgy érzem az a sorsa, hogy megegyem, vagy én, vagy egy ragadozó bármi, akkor az a természet rendje. De az, hogy csak azért öljek meg egy csigát, egy poloskát, egy levéltetűt, hogy ő ne legyen tovább, ne létezzen tovább, hát az nekem már nem fér bele.
És ez mikor jött ez a releváció? Meg gondolom, hogy azért, amikor te elkezdtél növényvédelmi mérnökként, agrármérnökként dolgozni, azért nem így indult ez az egész, hanem ez valahol jött ez a felismerés.
Igen, hát ugye amikor állattenyésztő szakirányosként végeztem, akkor, tehát úgy voltam, hogy én mindennel akarok foglalkozni, csak növényvédelemmel nem. Ehhez képest a növényvédelemtani tanszéken kínáltak nekem a lediplomázás után egy kutatói állást, hát doktorandusi, hogy mondjam, ösztöndíjat, És akkor választhattam, hogy milyen állatcsoporttal foglalkozhatok. Hát úgy voltam vele, hogy akkor a pókokkal szeretnék foglalkozni, ugye nem akármiből választhattam, pókok, futóbogarak vagy hojvák, ez a három állatcsoport volt. Elintéve, és azt mondtam, akkor a pókokkal szeretnék foglalkozni. És hát ugye a növényvédelmi állattan arról szól, hogy hogy tudjuk a növényekben gazdasági kárt okozó állatoknak a létszámát szabályozni, csökkenteni. Hát ez azért, hogyha lefordítjuk egyszerű magyar nyelvre, ez tömeggyilkosság. Tehát amikor egy burgonya táblán mondjuk a burgonya bogarak létszámát akarjuk csökkenteni, az azt jelenti, hogy megpróbáljuk megölni az összeset.
Elpusztítani.
Igen. És hát természetesen azonosultam az új szerepkörömmel, jó, akkor én növényvédelmi állattannal fogok foglalkozni. Ugye a pókok úgy kerültek a képbe, hogy ők ragadozók, tehát ők elfogyasztják a rovarokat, azokat a rovarokat is, amiket mi kártevőnek tekintünk. És hát nagy lelkesen vetettem bele magam a szakmába, és hát először egy csomó döglött pókon gyakorolhattam, hogy hogy kell őket meghatározni, hogy kell fajra azonosítani, és ahogy ültem naponta több órán keresztül a mikroszkópnál, egyszer csak oda jött egy ugrópók. És hát a szakmai lelkesedés, hát fogtam a csipesszel, bedobtam az alkoholba, ugye 70%-os alkoholban vizsgáljuk ezeket az élőlényeket, és úgy gondoltam, na, ha már idejött, akkor megnézem, hogy milyen fajba tartozik. És ahogy mikroszkópba belenéztem a mikroszkópba, végignéztem ennek a fél centis kis állatnak a haláltusáját. És ott döbbentem meg, hogy hát ezek ugyanolyan élőlények, mint mi vagyunk. Ugyanúgy szenvednek, tehát nem különbözik egy nagy méretű gerinces állat, vagy egy ember haláltusája, egy ilyen pici állatnak a haláltusájától. És hát na, szóval itt azért valami megtört bennem.
De mégis nekem az érdekes, hogy jó, rendben van ez látod ennek az állatnak a szenvedését, de közben meg azért mégiscsak az van, hogy ha azt akarjuk, hogy legyen termés, hogy egészséges legyen a termésünk, hogy ne vigye el a sok kártevő, akkor azt mégis hogyan tudnánk úgy megoldani, hogy közben ezeket az állatokat nem gyérítjük, amik komoly károkat tudnak tenni a termésünkben. Tehát hogy tud a kettő összeférni?
Hát úgy tud összeférni, hogy aki abból él, hogy valamilyen növényt termel piacra, hogy etesse a lakosság többi részét, embertársait etesse, ő természetes, hogy védje meg azokkal az eszközökkel a növényeit, ami neki belefér az ő világába. Tehát én nem ítélem el azokat, akik azért, hogy legyen termés, tömegesen elpusztítják a levéltetűt, a burgonyabogarat, a cserebogárpajort, stb. Hát ők ebből élnek, és mi azért tudunk enni, mert ők valamit az asztalunkra tesznek. De egész más az, amikor van egy kis házi kertem, ahol hát a házi kertnek a feladata az, hogy örömöt szerezzen. Hogyha én olyan áron tudom csak előállítani saját magamnak azt a paradicsomot, hogy közben naponta 25 poloskát agyonnyomok, nekem személy szerint ez nem éri meg. Tehát akkor inkább egyék a poloskák a paradicsomot, majd legfeljebb megveszem, vagy idén nem eszem paradicsomot, vagy a poloska szúrt paradicsomot megszeretem, és azt fogom enni. Tehát én külön választanám azt, amikor a házi kertben az ember csak kedvtelésből tart növényeket, attól, mint amikor valaki ebből él, és eteti az embertársait.
És nem látsz arra a lehetőséget, hogy valahol ezt a kettőt mégis így összefonjuk, mert én is úgy vagyok vele, hogy igen, a saját kis kertünkben mi vagyunk ott a fejet világunknak az istenei tulajdonképpen, de hogy ezt a szemléletet akár jobban kisugározni egy kicsit az ipari mezőgazdaságra, hogy oké, ha nem is azt mondjuk, hogy teljes mértékben hagyjuk kárba veszni a termést, de mondjuk, hogy egy picit mégis ezt a természettel való összhangot egy kicsit kihozni a nagyobb területre is.
Nyitott kapukat döngetsz, mert ennek megvan a elméleti háttere is, jogszabályi háttere is, tehát ugye az integrált gazdálkodás például erről szól, hogy olyan élőlényeket nem pusztíthatunk el a növényvédelem jegyében, amelyek például a kárt nem okoznak. De a kártevőknek szintén nem a teljes kiirtására törekszünk, hanem csak a létszámuknak, vagy a tevékenységüknek olyan mértékű korlátozására, hogy még a mi érdekeink is érvényesüljenek. Tehát ez azért a növényvédelmi szakmában teljesen elfogadott dolog, hogy nem arról szól, hogy akkor írmagostól kiírtunk valamit, hanem a saját érdekeinket, jogos érdekeinket védjük ezekkel az állatokkal szemben.
Mi a helyzet mondjuk például a szúnyogírtással kapcsolatban, pont erről beszélgettem valakivel a minap, hogy hát igen, a szúnyogírtás azért ez, az legalábbis régebben az egy totális írtás jelentett, tehát ami rovart ért az a szer, az pusztult, azért igazából még csak azt sem lehet mondani, hogy a termésére, hanem csak azért, hogy ne érezzük magunkat olyan kényelmetlenül kinn a vízparton, hogy ez is változik valamelyest, tehát ott is vannak már alternatívák, amik egy kicsit kevésbé károsak a többi rovarra nézve. Még ha egyáltalán, ugye attól is eltekinthetünk, hogy van-e jogunk azt mondani, hogy hát mi a szúnyogot akarjuk helyes mértékben kiírtani, mert hogy arra is egyébként meg nagy szükség van.
Hát igen, itt jó kérdés, hogy mi a jog. A jog az rokonértelmű az erővel. Tehát jogom ahhoz van, amit vállalhatatlan következmények nélkül meg tudok tenni. Tehát a jog és az etika nem mindig fér össze. Na, de a lényeg az, hogy szúnyogírtás. Hát jelen pillanatban ugye a szúnyognak vagy a lárváit írtják, vagy a repülő alakokat, a kifejlett alakokat. A lárvát azt lehet szelektíven írtani, tehát olyan baktérium készítményt szórnak az élővizekbe, amit a vízben élő egyéb élőszervezetekre nem hat, legjobb tudomásunk szerint, viszont a szúnyoglárvák, azok abból élnek, hogy baktériumokat, szerves törmeléket szűrnek át a saját testükön. Valójában a szúnyoglárvák nagyon hatékony víztisztítók. És pont ezt a táplálkozási szokásukat használjuk ki azzal, amikor egy számukra toxikus anyagot termelő baktériumot, vagy hát annak valamilyen preparátumát szórjuk a vízbe, a szúnyog ezt is megeszi, ugye átszűri a testén, csak hát ez a baktérium toxin, ez számára halálos. Ilyenkor mondhatjuk, hogy hát nagyon jó, szelektíven írtottuk a szúnyoglárvát, a többi vízi élőlény nem fog ettől szenvedni, csak hát a szúnyoglárvának azért van szerepe a vízben. A szúnyoglárvával is táplálkoznak más élőlények, például a szitakötőlárvák, kis halivadékok. Jó, tehát ez sem annyira barátságos, de ahogy a kifejlett szúnyogokat írtjuk, az meg végképp nem barátságos, azokat jelenleg nem lehet máshogy írtani, csak idegméreggel. Ugye általában piretroid hatóanyag csoportba tartozó idegmérgeket használják szerte a világon a kifejlett szúnyogok írtására. Ilyenkor az van, hogy amikor a szúnyogok, tehát az esti órákban vagy alkonyatkor, amikor a szúnyogok leginkább repülnek, legtöbb szúnyog olyankor a levegőben van, akkor olyan cseppméretben permetezik ki ezt a szúnyogírtó készítményt, hogy ezek a permett cseppek, ezek sokáig lebegjenek abban a magasságban, amilyen magasságban jellemzően a szúnyogok tartózkodnak. És ugye ez, a piretroidok azok érintés útján is hatnak, tehát elég, hogyha a szúnyog test felületére rákerül az a permett csepp, innentől kezdve a szúnyog idegrendszere zárlatos lesz, és a szúnyog döglötten lepottyan. Természetes, hogy egy elpusztított szúnyogra megszámlálhatatlan sok egyéb elpusztított rovar jut, ami ilyenkor szintén repül.
Igen, és itt tényleg annak ellenére, hogy rettenetesen utálom a szúnyogokat, ma éjszaka is alig aludtam egy rohadt szúnyog miatt, amelyik ott zümmögött és csípkedett egész éjszaka, de mégis igen, valahol az a gondolat, hogy egyszerűen azért, mert valami mondjuk bosszantó, megengedjük magunknak ezt a cselekményt, hogy egy fajt tulajdonképpen ilyen szinten írtsunk, illetve egy csomó másikat is vele együtt. Na de akkor viszont véleményed szerint mi lenne a megoldás? Akkor azt mondjuk, hogy jó, ezt felejtsük el, akkor viszont tényleg az lenne, hogy az emberek nagyon nagy százaléka meg rögtön elkezdene rettenetesen hőbörögni, hogy azért ez tartatlan, mert mondjuk tényleg egy mondjuk Baján volt olyan, amikor nem volt írtás, és pont hát a bajai halászléfőző volt, és kimentünk, és tényleg gyakorlatilag nem lehetett kimenni, mert olyan szinten volt szúnyoginvázió, hogy nem lehetett megmaradni. Tehát, hogy ez sem lehet egy megoldás, hogy jól akkor engedjük. Tehát, hogy akkor szerinted mondjuk, hogyan lehetne ezt mégis valahol középúton megoldani?
Csak vissza kellene menni egy kicsit a múltba. Még 100 évet se kellene visszamenni, hogy lássuk, hogy mi a megoldás. Tehát annak idején a vidék nagy része ember által lakott volt. Ma a vidék nagy részén nincs ember. Az emberek összetömörödtek településekre. Most mit jelentett az, hogy ilyen, hogy ember nélküli táj, ez elképzelhetetlen volt. Minden területnek valaki úgymond a gondozója volt, és úgymond haszonélvezője is. Tehát mondjuk egy mocsaras területen kacsát tartottak az emberek. Na most a, hát ilyen félvad kacsatartás, épp csak annyira etették a kacsákat, hogy úgymond az emberhez hozzászoktassák, és amikor kacsa húsra volt szükség, vagy kacsatorra, vagy kacsatojásra, akkor tudták, hogy az állatot hol találják meg, a fészkeit hol találják meg. Na most miért olyan fontos a kacsa? Egyébként erről Somogyi Imre írt 1942-ben, az a könyv címe, hogy Kert Magyarország felé. Ugye abban az időben, tehát a 20. század első felében nagyon nagy erőkkel próbálták ezeket a vadvizeket, mocsaras területeket lecsapolni, kiszárítani az országot. És hát még egy kicsit visszább megyek, tehát ugye valaha ártéri gazdálkodás volt. Vadvízország volt a Kárpát-medence, ugye az folyókat szabályozták, mi lett ennek a következménye? Hát mocsaras lett a terület. Aztán a mocsarakat elkezdték lecsapolni, mi lett a következménye? Sivatag, vagy félsivatag. Na most Somogyi Imre látta, hogy ez a mocsár lecsapolás, amit persze meg tudtak magyarázni, mert abban az időben a malária is még komoly gondot okozott, de Somogyi Imre írta, hogy a malária, hát a vidéki ember számára ez a háromnapos láz. Tehát az ott élő helyi ember számára ez nem halálos betegség. Ugye, amit a trópusokon látunk, hogy milliók halnak meg a maláriától, azért nézzük meg ezeknek az embereknek az életkörülményeit. Hát borzalmas körülmények között laknak, nem azt teszik, amit az őseik ettek. Hát egy marék rizs, amiben alig van valami tápérték az üres kalórián kívül, zöldséghez, gyümölcshöz, a nyomorgó emberek nem nagyon jutnak hozzá. Tehát lényeg az, hogy a trópusokon a malária az egyik vezető halálok, azért az nagyon-nagyon szorosan összefügg azokkal a pokoli életkörülményekkel, amik egy ilyen, mondjuk egy nagyvárosnak a környezetében látható.
Még elég nehéz lenne szerintem keresztül nyomni egyet, hogy jó, hát visszahozok a mocsokat. Lesz egy kis malária, de nem lesz senkinek semmi, max egy kicsit lázasak lesznek tőle, azért az valószínűleg egy kicsit problémás lenne.
Persze, tehát ezt így nem lehet, mert ott nem maximum lázasak lesznek, hanem meghalnak tőle. De azért, mert legyengült szervezetű emberek.
Persze, itthon visszatérnek a mocsarak, és azt mondanák, hogy ja, igen, lehet, hogy lesz egy kis malária, de nem kell megijedni, tehát hogy ezt lehet, hogy kicsit nehezen venné be a névgyomra.
Na most Somogyi Imre leírta, hogy tehát ő végig kerékpározta az országot, azért, hogy kíváncsi volt, hogy vajon minden mocsaras területen ilyen borzalmas szúnyog helyzet van-e. Uh-huh. És leírta, hogy vannak olyan mocsaras területek, ahol nyugodtan nyáron kin lehet aludni egy szágatyában, és nem csípik éjszaka a szúnyogok, máshol pedig nem lehet megmaradni már alkonyattól. És hogy ő volt az, aki először felfigyelt erre, hogy ahol életvitelszerűen kacsát tartanak a mocsarakban az emberek, ott nincs szúnyog probléma. És miért nincs? Mert a kacsa a víz tetejéről képes összegyűjteni ugye a szúnyog petéket. Szúnyog az ilyen kis tutajokban, a csípőszúnyog ilyen kis tutajokban rakják a petéket, a petet csomó, ami úszik a víz tetején. Most a kacsa szépen leszedi a víz tetejéről ezeket a petet tutajokat, illetve a szúnyoglárva az ugye van egy kis légzőcsöve, és ez a levegőből, a kinti levegőből vesz levegőt, tehát ő nincs kopoltyúja, nem tud a víz alatt életben maradni. És hogyha a kacsa folyamatosan zavarja a víz felszínt, akkor a szúnyoglárva ott egyszerűen nem érzi jól magát, és még az a szúnyoglárva is, amelyikből esetleg szúnyog lesz, nem oda akar petézni, ahol neki ilyen pocsék gyerekkora volt.
Kerüli a traumákat.
Egyébként tényleg a rovaroknál ezt bebizonyították, pont a szúnyognál nem tudom, hogy ezt bebizonyították-e, de más rovarcsoportoknál volt, hogy bebizonyították, hogy tényleg a petéből való kikelés vagy születés utáni trauma az igenis meghatározza, hogy az állat az helyben akar maradni, vagy el akar-e vándorolni onnan. Hm. Tehát azért a rovarok is ugyanúgy féltik a kis életüket, mint mi. Tehát nem butábbak, nem kevésbé érzékenyek, csak kisebbek, mint mi.
Folytassuk innen.
Igen.
Meg még csak arra hívnám fel a figyelmet, miatt elborítok egy zenét, hogy mert el fogom felejteni, hogy azt mondtad, hadd idézek, hogy te annyira életvédős vagy, hogy ha lecsapsz egy szúnyogot, akkor megeszed.
Ez így van.
És ez miért, tehát miért jó?
Egyrészt jó ízű.
Milyen íze van a szúnyognak? Nem tudom, nem ettem
meg
szúnyogat.
Kóstold meg, nem tudom.
Mennyire van tele vérrel.
Igen, hát ha tele van, az az én vérem, akkor csak visszanyertem tőle. Számomra a szúnyog nem gusztustalan. Azért, hogyha legyet leütöm, azt nem eszem meg, mert azt nem tartom gusztusosnak. Pont a szúnyog az nekem nem gusztustalan.
Tehát ne vesszen kárba.
Ne vesszen kárba. Igen, ez egy ilyen fair play, hogy ő is próbál belőle menni, én is próbálom próbálok belőlük enni.
Igen, lehet, hogy elterjed a híre, ezt a fickot ne csípte, ez megesz.
Igen.
Na jó, jöjjön egy kis Arctic Monkeys, Why do you only call me when you're high?